Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 186-os dicséretünket énekeljük, a 186. dicséretünket e húsvét ünnepében dicsérjük Isten szívvel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és dicsérjük tovább az Urat 348. énekünkkel. Ennek mind az öt versét énekeljük el. Örvendezzetek egek, ti is földi seregek. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük te néked, hogy annyira szerettél bennünket, hogy elküldted az Úr Jézust a megváltónknak. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy annyira szerettél minket, hogy eljöttél. És köszönjük néked, hogy meghaltál, és föl is támadtál a halálból, és élsz. És köszönjük néked, Szentlélek Isten, hogy szólsz hozzánk, beszélsz nekünk Krisztusról, a mi megváltónkról, ezen a húsvéton is, aki annyira szeretett minket, hogy eljött az Atya akaratából, meghalt és föltámadott érettünk. És köszönjük néked, hogy te vagy az, aki meggyőzöl bennünket ennek igazságáról, aki beülteted a szívünkbe ezt a hitet, higgyünk a megváltónkban és kövessük a feltámadott Jézust mi magunk is. Új életet éljünk, ahogy énekeltük is. És végre majd az utolsó napon haló porainkból is feltámadjunk a boldog nagy dicsőségre, és bejussunk a te országodba. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy együtt lehetünk ezen az ünnepen is, téged magasztalhatunk, téged áldhatunk, benned örvendezhetünk, és a te szent nevednek tapsolhatunk. Kérünk, töltsd be a szívünket békességgel, örömmel, húsvéti derűvel, felszabadultsággal. Légy közöttünk, áld meg, szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből, a 15. részből. Foglaljunk helyet, és úgy hallgassuk a hosszabb ige szakaszt figyelemmel. Tehát Pál apostol a korintusiakhoz írt első levele, 15. részében, az első 20 versben így ír. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is fogadtatok, melyben állotok is, mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, aminémű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam elétek főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, aztán a 12-nek, aztán megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, kik közül a legtöbben mindmáig élnek, némelyek azonban elaludtak. Aztán megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak, legutoljára pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent, mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszent egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. És az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké. Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül föltámadott, mi módon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincs halottak föltámadása? Mert ha nincs halottak föltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis bizonyságtevőinek találtatunk, mivel hogy Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta Krisztust, kit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, kik elaludtak. Kedves testvéreim, tegnap folytattunk egy kis húsvéti nyomozást, megnéztük a rendelkezésünkre álló teljességgel hiteles történeti forrásokban, az evangéliumokban, Mit olvasunk? Láttuk, hogy bár az egyes evangélisták más-más részleteket emelnek ki az eseményből, vagy az esemény kapcsán, de összességében mindegyik az Úr Jézus Krisztus reális, valóságos, testi feltámadásáról tesz tanúbizonyságot. Láttuk azt, hogy mindegyik azt erősíti meg, mindegyik tanú, hogy Jézus, aki meghalt a keresztfán, valóban meghalt, és a harmadik napra csodálatos tulajdonságokkal bíró dicsőséges testben feltámadt. Kétségtelen, hogy sem azelőtt, sem azóta ilyesmi nem történt. Egyedülálló eddig a történelemben ez az esemény. De mindaz a tény, amit olvasunk ezzel a páratlan dologgal kapcsolatban, mindaz a beszámoló nem magyarázható másképpen. Csak is úgy, és ez a legeslegjobb magyarázat, hogy igaz, amit mondanak. Jézus valóban föltámadt. Ma is ígértem, hogy egy kicsit nyomoznánk, nyomozzunk is, és annak járnánk utána, hogy miért van Jézus feltámadásának olyan hatalmas jelentősége a keresztény hitben. Talán kártyavárként omlana össze a keresztény hit, ha Jézus nem támadt volna föl. Nem lenne attól még ő Isten. Jézusnak a csodatettei, a tanításai, az életpéldája, az értékrendje, a halála nem világítanának akkor is ugyanolyan fényesen? Nem vonhatnánk le azokból is elegendő tanulságot? Miért olyan döntően fontos a feltámadása? Az Istenbe vetett itt valóban ettől az eseménytől kell, hogy függjön? Nem lehetne ezt valahogy zárójelbe tenni, és csak úgy hinni a világ teremtőben és a világ kormányzó istenségben? Nem lenne sokkal vonzóbb a kereszténység, hogyha nem kellene ilyen csodában hinni, a feltámadásban hinni? Nem lenne szalonképesebb a keresztény hit a felvilágosítás utáni embernek, aki úgy tudja, hogy nincs túlvilág, csak ez a világ van, amiben élünk? Nem lenne számára sokkal szimpatikusabb a keresztény hit, enélkül a mitosz nélkül? Nem kellene elengedni ezt a dolgot? Hát kétségtelen, hogy vannak teológusok világszerte, akik azt mondják, hogy de igen. Ezek keresztény teológusok. Nem kell ehhez a mitoszhoz ragaszkodnunk, mondják. Enélkül is megáll a lábán a kereszténység. De velük szemben ott áll egy másik tábor, akik azt mondják, hogy álljon meg a menet. Nem így van. És ezt a menetet egyébként Pál apostol vezeti. Ezért lesz ő a vezetőnk ebben a nyomozásban. Mert itt a felolvasott ige szakaszban ő az, aki szembefordul azokkal a korintusbeli tanítókkal, akik azt kezdték ott mondogatni a keresztény gyülekezetben, hogy nincs feltámadás. Ők ezt ugye így általában fogalmazták meg, hogy nincs feltámadás, a halottak meghalnak, aztán utána ott elporladnak, nem fog senki föltámadni az idők végéb. A lélek elmegy Istenhez, vagy valami istenséghez, de az a lélek nem fog visszajönni, és nem fog egy újabb testbe költözni és föltámadni. Az a test, az jó is, hogy ott marad a földbe, és ott porlad el, mert az úgyis rossz, mint anyagi test az rossz, csak a léleknek a börtöne volt, végre a lélek kiröppenhet, és szabad lesz, és nincs föltámadás. Pál apostol észrevette itt a sumákolást. Mert ezek burkoltan tulajdonképpen megtámadták Jézusnak a testi föltámadását is. Azt mondja, hogy ha ti azt mondjátok, hogy nincs halottak föltámadása, kategórikusan kijelentitek, hogy a halottak nem támadnak fel, nem öltöznek testbe újra, akkor Jézus sem öltözött újra testbe. Akkor ő sem támad föl. Ha tagadjátok a feltámadást általában, akkor ezzel tagadjátok Jézusnak a speciális feltámadását is. Nincs holtak föltámadása. Hát az apostol ezzel a nézettel, ahogy látjuk, szépen szembeszáll. És elkezd érvelni ezzel a nézettel szembe, és egy érdekes módon érvel. Azt mondja, hogy először is, hogyha Jézus nem támad föl, akkor hiába való az apostoli igehirdetés. Ezt mondja a 14. versben, ha Krisztus fel nem támad, hiába való a prédikálásunk. Ugye az apostolok, akik látták a feltámadott Jézust, látták a feltámadás előttit is, látták meghalni, és utána nem akartak hinni ők, és egyáltalán nem is hittek a feltámadásában, de mégis kénytelenek voltak szembesülni vele, hogy feltámadt, mert megjelent neki. Beszélt velük. Érintették, együtt evett velük. Ezek az emberek az Úr Jézussal való találkozásaik után elkezdtek beszélni erről, elkezdtek prédikálni, hogy feltámadt Jézus a halálból. Pál itt az előző versekben felsorolja, hogy hány embernek jelent meg, és azok mind prédikálták is, és bizonyságot tettek arról, hogy Jézus feltámadt a halálból. Maga Pál apostol is besorolja magát itt a sorba, ugye, mert őneki is megjelent a Krisztus, éppen ennek a levélnek a 9. részében az első versben mondja el azt, amit tudunk az apostolok cselekedeteiből, hogy Jézus a damaszkuszi úton megjelent neki, dicsőségben. Nekem is megjelent, én is találkoztam a feltámadottal, mondja. És én is, amikor Korintusba mentem a kollégáimmal, akkor erről beszéltünk ott nektek. Ezt prédikáltuk nektek, hogy Jézus azért a megváltó, mert legyőzte a halált. Isten így ütötte rá a váltság halálára a pecsétet. Megdicsőítette az ő fiát. Őt fölemelte, ő a világ királya, a világ ura. Róla beszéltünk. Akkor ezek szerint, ha Jézus nem támad föl, akkor ez a prédikáció egy üres beszéd. Hiába való beszéd. Ez a hiába való szó a görög nyelvben egy nagyon széles jelentéstartományú szó. Jelent értelmetlen, zagyva, hiába való, bolond beszédet. Ez csak egy ilyen beszéd volt, amit mi mondtunk nektek. Hát pedig erről beszéltünk, ugye? Eszetekbe jutatom az evangéliumot, mondja itt a rész elején. Az evangéliumnak az örömüzenet, annak az egyik része az, hogy Jézus meghalt, a másik része az, hogy eltemették, és a harmadik, hogy feltámadt a halálból. Ez volt az üzenetünknek a magja, a lényege. A feltámadott, előbb meghalt, értünk meghalt, Jézusról beszéltünk. Ha ez nem történt meg, akkor ez az evangélium hirdetés, ez egy tiszta, üres, értelmetlen zaj, zörej. Nincs értelme, egyáltalán semmi, üres, hiába való. És Pálnak, testvérek, mondjuk meg, ma is igaza van. Ma is igaza van. Ha Jézus nem támad fel dicsőséges testben, úgy, ahogy olvassuk a tanúk tanúságtételét, és a keresztény igehirdetés ezt megszólaltatja mégis, akkor ez egy népbutító csalás és ámítás. Kijelenthetjük azt, kimerem jelenteni, hogy sok mai keresztény prédikáció azért népbutító csalás és ámítás, mert a lelkipásztor nem hiszi, hogy Jézus valóban föltámadt a halálból dicsőséges testben. Miközben mondja, a szívében nem hiszi. A szívében nagyon sok lelkész testvérek arra gondol, miközben azt mondja, hogy feltámadt Jézus, hogy feltámadt a tanítványok képzeletében. Vagy azt mondja, feltámadt a tanítványok hitében. Vagy azt mondja magában, feltámadt a keresztjén ige hirdetésben. De hogy valósággal feltámadt volna, azt nem hiszi el. Van, aki ezt nem vallja be, csak ha direktben rákérdez valaki, akkor kezdi el magyarázni a bizonyítványt. Van, aki bevallja. Még a 90-es évek második felében volt egy német professzor, úgy hívták, hogy Gerd Lüdemann, utána nézhettek az interneten nyugodtan. Ő azzal vált fel hatalmas port, hogy írt egy könyvet Jézus feltámadásáról, és ebben azt fejtegette, hogy ahhoz, hogy valaki keresztjén legyen, nem kell neki hinnie Jézus feltámadásában. Mert ez, ha Jézusba hiszünk, akkor is összekapcsolódunk Istennel, és nem kell, hogy elhiggyük, hogy a halála az egy engesztelő halál, és azt se kell, hogy elhiggyük, hogy feltámadott. Mert ezek nélkül is lehet hinni Jézusba, és akkor, ha hiszünk Jézusba, összekapcsolódtunk Istennel. Van, aki nyíltan bevall, és mondja, én csak végigvittem Bultmannak, Rudolf Bultmann a 20. századnak az egyik legnagyobb hatású német teológusa, liberális teológus, aki ugyancsak ezt mondta, hogy a Krisztus feltámadása az egy mitosz, egy legenda, nem igaz. A szónak az abba az értelmében, hogy valami igaz, tényleg valós esemény. Ez csak egy kitaláció. De nagyon hasznos kitaláció, tette hozzá Bultmann, mert valamiféle reménységet ad az embernek, hogy mégiscsak van holnap, mégiscsak van jövő. És ilyen értelemben annyi hatása van, mint egy mondjuk egy kábítószeres belövésnek. Hogy egy kicsit jobban érzi tőle magát az ember egy pár percig. Hát testvérek, ahol ilyen lelkészek vannak, akiknek ilyen tanítóik vannak, és aztán utána fölmennek a szószékre, és a szívükben nem hiszik igazából, amit a tanúk mondtak, és elkezd prédikálni, és mégis mondja, hogy Jézus feltámadt, annak az igehirdetésnek nem lesz ereje. Semmi ereje nem lesz. Semmi ereje nem lesz. Az egy üres beszéd, egy népbutítás, ámítás, csalás és ámítás. A keresztény igehirdetésnek, testvérek, az ereje, a súlya, sőt még az eredményessége is azon múlik, hogy Jézus halálát és feltámadását készpénzként fogadjuk el, ha megadatik nekünk. Ezt igazából nem tudjuk, ezt a hitet, ezt nem tudjuk magunkból kiizzadni. Érvelhetek én itt, Jézus feltámadása mellett racionális érvekkel, az lehet, hogy valakinek segít, de nem az fogja valakinek a hitét meghozni, hanem az, hogy a Szentlélek munkálkodik a szívünkbe. Halljuk az igehirdetést, halljuk a tanúságtételt, és az Isten lelke együtt munkálkodik az igével, és a szívünkben meggyőz minket arról, hogy Jézus valóban dicsőséges testben föltámad harmadik napra. Ha Jézus nem támad fel, az erről szóló apostoli tanítás, igehirdetés, üres beszéd. Csak hogy van itt egy bökkenő, mondja Pál apostol. Krisztus feltámadott harmadnap az írások szerint. Ez a bökkenő. Ám de Krisztus feltámadt a halálból, mondja az apostol. Ez a bökkenő. Ezért nem mese, hanem igazság beszéde. A apostoli igehirdetés, és mindaz az igehirdetés, amelyik ezt a hagyományt viszi tovább, és ezt hirdeti. Én is ezt hirdetem nektek évek óta, hála Istennek. Nem hiába való ez az igehirdetés. A második dolog, amit Pál apostol mond, ha Jézus nem támad fel, hiába való a ti hitetek. Ugye úgy van a sorrend, hogy jön az apostoli igehirdetés Korintusba, az emberek meghallják, az Isten lelke megadja nekik, hogy higgyenek Jézusban, a meghalt és feltámadott megváltó Úrban. Elől megy az igehirdetés, utána jön a hit. Az igehirdetésből jön a hit, az igazi keresztény hit. Most ti, mondja az apostol a korintusiaknak, ti hittetek a mi igehirdetésünknek, ami a feltámadott Jézusról szól. De ha nem támad fel Jézus, a ti hitetek egy nagy nulla. Ti félrevezetett emberek vagytok. Becsaptunk benneteket. Azt mondtuk, hogy Jézus meghalt a keresztfán, és feltámadott a sírjából harmadnapon dicsőségbe. Kiemelkedett a fáslik közül. Kiemelkedett nem csak a fáslik közül, úgy ott hagyva őket ott, mint valami bábot, a pillangó, hanem kiemelkedett még a bezárt ajtón keresztül a sziklasírjából is. Mert lehetetlen volt, hogy fogva tartsa, sőt, még a halál karmaiból is kiemelkedett. Feltámadt, dics ugyanabban a testben, és mégis megdicsőített testben, amiben megfeszítették. Ezt hirdettük nektek. Ő a megváltó, ő az Úr, a világura. És ti hittetek benne? Na hát nem is igaz, amit mondtunk nektek. Ez nem is igaz. Akkor a ti hitetek micsoda? Egy nagy semmi. Egy nagy nulla. Hiába való, értelmetlen, mert amilyen az alap, olyan a felépítmény is. Ha a prédikációnk üres, akkor az, amit ti a Krisztusba vetett hitnek neveztetek, az is csak üres. Nem több egy hiú ábránnál. Nem több egy önámításnál. Akkor tényleg olyan, mint egy algopirin, amit beveszünk, hogy egy kicsit múljon már a fejfájás. Vagy, ahogy más valaki mondta, nagy gondolkodónk, ugye, a nép ópiuma, ami enyhíti egy kicsit az élet szerencsétlenség okozta fájdalmakat. Illúzió, az egész hitetek. Illúzió, hogy figyel reátok, meg hogy megáld a javaival, meg hogy megbocsát nektek, meg hogy örök életet kaptok tőle. Mindez a hitetek egy nagy nulla, semmi, ha nem támad fel. A hitetek semmi. És már itt testvérek, hogy figyeljük Pál apostolnak a gondolatait, kezdjük érteni, hogy a keresztény hitre nézve milyen kemény konzekvenciái vannak annak, hogyha Jézus nem támad fel. Akkor a bizalmunk az egy halottba vetett bizalom. Ismétlem, csak egy hiú ábránd, egy déli báb. És ez igaz, testvérek, mindannak a hitére, aki nem hisz Jézus feltámadásába. Ha Jézus nem támad fel a számodra, és mégis hiszel, hívőnek mondod magad, ez a hit egy nagy nulla. Ez semmi, ez nem keresztény hit. Ez a hit nem üdvözít senkit. Ez nem több, mint valaki hisz Marxba. Higgyen Marxba akkor, ha akar, vagy Leninbe, vagy nem tudom kibe. Egy halottba lehet így bízni valakibe, de ez nem keresztény hit, hogy hiszek Jézusba, aki halálba maradt, nem támad föl. Manapság csomó embernek van ilyen keresztény hite, testvérek. Annyiban merül ki a keresztény hit, Németországban, olvastam egy ilyen statisztikát most, hogy a németeknek a legnagyobb százaléka, így húsvéttáján, hisz valami felsőbbrendű lényben, és megpróbál olykor keresztény értékek szerint élni. És ezt nevezik kereszténységnek. Ez a kereszténység, kérdezem, hogy hiszek valami felsőbbrendű lénybe, hát nevezhetjük Buddhának, vagy mit tudom én, kinek is, Allahnak is nevezhetjük, Istennek is, ha tetszik. És megpróbálunk valami keresztény értékrend szerint éldegélni az életünkbe. Ez nem kereszténység, testvérek. Ez egy hiába való üres hit. Az ilyen ember nem fog imádkozni Jézushoz. Miért is imádkozzon? Nem vár semmi ima meghallgatás, mert miért várja tőle? Hát egy halott, elporlattak valahol a csontjai Palesztinába. Akkor az a közösség, amit létrehoz ez a Jézus, a feltámadott Jézus maga körül, az micsoda? Az egy ilyen a félrevezetetteknek a közössége. A becsapottak közössége. Akkor a sákramentumok, amiket itt kiszolgáltatunk, vagy amivel éltek, az csak szemfényvesztés, a csalás fenntartását szolgáló intézmény. Hogyha kivesszük, testvérek, a hitünkből is azt, hogy Jézus feltámadt a halálból valóban, akkor az egész keresztény hitünk és hitgyakorlatunk elveszti az erejét. Kiürül az egész. Az egész kereszténységből egy ilyen ideológia lesz, valami, amitől esetleg itt-ott jól érezzük magunkat egy kicsit, megvigasztalódunk, de semmi több. Nem ezért üres a kereszténységünk, nem ezért erőtlen a kereszténységünk, mert kétségtelen, testvérek, biztos nem csak én látom így, hogy a kereszténység világszerte, de Magyarországon is mélyrepülésben van. Nagy mélyrepülésben van. Nem azért, mert nem hiszünk tulajdonképpen, már keresztény a nevünk, de nem hiszünk Jézus feltámadásában. Ő lehet, hogy meghalt Úr, de hát meghalt. Nem támad fel úgy, ahogy írják az evangéliumok, ahogy az apostoli igehirdetés és azóta reformátori igehirdetés is hirdette, vagy hirdeti. Nem dicsőség királya, nem urak ura, hanem a lelkünk mélyén valami régi ember, aki ott valahol elporlatta a sírjába ő is. Ugyanúgy, mint Julius Cézár, vagy Nagy Sándor, vagy Stalin, vagy Robert Kennedy, vagy nem tudom kicsoda. Lehetséges, testvérek, hogy ezt még magunknak se valljuk be. Lehet, hogy énekeljük, hogy Krisztus feltámadott, kit halál elragadott a templomban, de a templomajtón kívül. Már úgy vagyunk, mint a húsvét istentisztelet után az egyszeri presbiter. Ugye, kezet rázott a tiszteletes úrra, jó volt tiszteletes úr, de tudjuk, hogy onnan nem jött még vissza senki. Hát így jutunk oda, testvérek, hogy a keresztény hitnek tulajdonképpen a meggyengülése, elerőtlenedése következik be, és marad annyi a kereszténységből, hogy szociális támogató szolgálat. Ennyi marad. Sok lelkész, amikor arról beszél, hogy hirdetjük az evangéliumot, ezt úgy kell érteni, hogy szociális munkát csinálunk. Segítünk a rászorulóknak, az elesetteknek, a szegényeknek. Ezt még az állam is jól támogatja, ugye van rá keret, kicsi állami feladatot veszünk át. Egy kicsit úgy érezzük, hogy ebbe a szerepbe bele is akarnak bennünket kényszeríteni, mert mi olyan humánus emberek vagyunk, és hát azok vagyunk, és akkor így hirdetjük az evangéliumot, hogy a szegényeket fölkaroljuk, meg az árvákat, meg az öregeket. Szép dolog, testvérek, de Jézus, ha megvizsgáljátok, miért küldte el a tanítványait? Amikor oda rendelte magához a 12-t, és azt mondta nekik, hogy nékem adatot minden hatalom, menjetek el a széles világra, és végezzetek szociális munkát. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy hirdessétek az evangéliumot. Aki hisz bennem, az üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Testvérek, ha nem hisszük az evangélium alapján, hogy Jézus dicső testben reálisan kiemelkedett a fáslik, meg az illatszerek, meg a sziklasír, meg a halál karmai közül, ha ezt nem hisszük igazán, akkor az egész hitünk egy hatástalan nagy nulla. Nagy nulla. De van itt is egy bökkenő. Azt mondja Pál apostol, hogy Krisztus feltámadt. Ez a bökkenő. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül. Ez a bökkenő. Úgyhogy ezért, ha hiszünk benne, az a hitünk nem hiába való. Az az ige hirdetése üres és hiába, amelyik Jézust a feltámadott úrként állítja a centrumba. És az a hit sem hiába való, amivel remélem, hogy hiszel te is, meg én is hiszek ebben a feltámadottban. És akkor a harmadik dolog, amit még kiemelek, mert nem fogunk tudni végigmenni az egész szakaszon, majd jövő vasárnapra hagyok még 3 pontot, de a mai harmadik pontunk az, ha Jézus fel nem támad, mondja az apostol, akkor mi hamis tanúk vagyunk. Hamis tanúk vagyunk. Ha Jézus nem támad föl, és mi mégis azt hirdettük nektek, hogy feltámad, akkor mi hazug emberek vagyunk. Hazug emberek vagyunk. Megszegtük a 9. parancsolatot, ami azt mondja, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot, mert hamis tanúbizonyságot tettünk. Valótlan mondtunk, hazudtunk nektek, jó, becsaptunk benneteket. Meghamisítottuk a valóságot. Mindenki, mondja, mindenki, mindnyájan. Az összes, akit felsorol itt az előzőkbe, kezdi Kéfással, Péter apostollal. Megjelent az Úr Simonnak. Péter találkozott vele. Azt mondta, hogy fel, de hogy is, hazudott. Itt vannak a többi tanítványok, Jakab, az 500 testvér, és az apostolok mind. Mi is azt mondtuk nektek, hogy Jézus feltámadt, mert találkoztunk vele, hazudtunk. Nem igaz. Én is hazudtam, én se találkoztam vele a Damaszkuszi úton. Nem támad fel. Átejtettünk benneteket, ráadásul tudatosan, titeket is, meg másokat is, kedves korintusiak. És Igen, vállaltunk sok szenvedést, sok gyalázatot, sok killódást, sok testi és lelki terhet, de mindaz csak azért, hogy még jobban becsaphassunk benneteket, hogy még jobban félrevezethessünk benneteket. És kihúzzuk a pénzt a zsebetekből, a támogatást a zsebetekből. Ja, hát igen, volt olyan is, akit megöltek-e hitvallásáért, hogy Jézus föltámadt, és vértanú lett, de az illető, az az igazság, csak egy hazugságért halt meg. Ő is hamis tanú volt. Hazugok, csalók, tévejgő, hamis proféták vagyunk mindnyájan. Sőt, mondja az apostol, még Isten káromlók is vagyunk. Isten káromlók vagyunk, mert olyasmit tulajdonítottunk Istennek, amit nem csinált meg. Azt mondtuk, hogy föltámasztotta Krisztust a halálból, akit nem támasztott föl. Nem csak, hogy titeket megsértettünk a hazugságunkkal és félrevezetünk, még az Istent is nevetségessé, megvetendővé tettük. Gaznáci emberek vagyunk, megbízhatatlan senkiháziak, csiszlikek, akik reményt keltettünk bennetek, de egy szavunkat se kellett volna, hogy elhiggyétek. Ez így lenne, ha nem támadt volna föl a halálból. De ez a bökkenő, hogy föltámadt. Mégiscsak föltámadt. És ezért nem vagyunk hamis tanúk, hanem igazi tanúk vagyunk, igaz tanúk vagyunk. Hát így van ez, testvérek, hogy mi vagy hamis tanúknak tartjuk ezeket az összes embereket, akik itt voltak és beszéltek nekünk, vagy igaz tanúknak tartjuk. És ez így ma is megállja egyébként a helyét, mert ha én vagy bárki azt mondta nektek, hogy Jézus feltámadt, lehet, hogy az anyukátok mondta, vagy az apukátok, vagy nem tudom kicsoda, a szomszédból, hogy Jézus feltámadt és él, úgyhogy közben nem támadt fel, akkor hazudott nektek. Nekem is hazudtak a hitbeli elődeim. Hazudott a nagyapám is, meg az édesapám is, meg az anyukám is, meg mindenki, mert ők is becsapott emberek voltak, és továbbadták a becsapást. És most már mi is folytatjuk ezt a tradíciót. Mert hazudok nektek innen a szószékről, hazudik a feleségem a gyerekórásoknak, mindenkit becsapunk a hittanoktatásba, és ti is hazudtok. Ha otthon netalántán a gyerekeiteknek bizonyságot tesztek arról, hogy Jézus föltámadt, miközben nem is támad föl. Hazudtatok a gyerekeiteknek. Becsaptátok őket. Hazudtatok a munkahelyen a munkatársaitoknak, akiknek azt mondtátok, hogy Jézus feltámadt és él, és nem hiába való dolog hozzá imádkozni, a bűneink bocsánatát kérni tőle, vagy rábízni az aggodalmainkat, meg a félelmeinket, mert ő egy halott, aki elporlat valójában. Ha nem támad fel, és mi mégis azt mondjuk, testvérek, föl kéne minket jelenteni népbutításért, község elámításáért és hazudozásért, és arra kéne ítélni bennünket, hogy leragasszák a szánkat, hogy meg se szólalhassunk többé sehol, ha Jézus nem támad föl. De ez a bökkenő még mindig, hogy Jézus feltámadt. És ezért mi igaz tanúk vagyunk. És én is, és ti is tudhatjátok, hogy nem valami hazugságot terjesztünk, amikor azt mondjuk, hogy Jézus valóban kiemelkedett a sírjából, a halálból, a fásliai közül, a maga megmagyarázhatatlanságába és titokzatosságába ő él. Ez az igazság, és az az igazság, hogyha hisztek benne, üdvösségetek lesz. S ha nem hisztek, elkárhoztok. Nincs más alternatíva. Nos, befejezem itt. Üres lenne, mondja az apostol, a keresztény prédikáció, üres lenne a keresztény prédikációra épülő hit, és mi pedig hazug tanúk lennénk, ha Jézus nem támadt volna föl. Ám de a 20. vers, Krisztus feltámadott a halottak közül, és zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak, és így megfordul a kocka. Nem üres az apostoli prédikáció, amit olvasunk, amire odafigyelünk. Nem üres és értelmetlen az evangéliumba vetett hitünk, Jézussal tényleg összekapcsol bennünket. Tényleg összekapcsol minket. Részesülünk az ő javaiban, az ő áldásaiban. Megoszthatjuk vele a gondjainkat, a bajainkat, a bűneinket, a félelmeinket, mindent. És az apostolok nem hamis tanúk, hanem igaz tanúk. akik nem ketten állítják ugyanazt, hogy igaz legyen, hanem több százan állították és állítják ma is az írás szerint ugyanazt, és a szavuk hiteles tanúbizonyság. Lehet, hogy nem megy a fejünkbe ez a csoda. Nem tudjuk összeegyeztetni a felvilágosult értelmünkkel, de akkor is Jézus dicsőséges testben feltámadott a harmadik napra. És ezt úgy, ahogy mondom, úgy is gondolom. És hiszem azt, hogy az egyéni életünk is, testvéreim, családi életünk, közösségi életünk, a kereszténységünk csak úgy kap új erőre, úgy fog tudni újra szárnyalni és hódítani is, ha mélységes bűnbánattal lerázzuk magáról, magunkról a Jézus istenségét, a helyettes engesztelő áldozatát tagadó és a feltámadását körmönfont megfogalmazással és terminológiával tagadó teológiáját, ha megtagadjuk a hitetlenségünket, és visszatérünk az eredeti evangéliumhoz, amit Pál apostol most is az eszünkbe juttat. Eszetekbe juttatom az evangéliumot, mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és megjelent. Ha felragyog, testvéreim, előttem is, meg előttetek is, ha előtted, mint újszegedi gyülekezet előtt, ez az ige hirdetés, akkor igaz tanúság hangzik el köztetek. És ha hisztek benne, akkor nem tettetek loszlóra. Nem vagytok becsapott és félrevezetett emberek, hanem a lehető legjobb úton jártok. Örvendezzünk és tapsoljunk ma is a feltámadott Krisztus nevének, ahogy Klerói Bernát tette abban a himnuszban, amit ráírtam a mai papírotokra. Isten áldja meg a szívünket ma is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, néked örvendezünk. A te szent nevednek tapsolunk nagy örömmel ezen a húsvéton is, aki valóban föltámadtál. Testedet eltették oda a fáslik közé, a fűszerek közé, befektették oda a kőpadolatra a kihűlt testet. Aztán ráthengerítették az ajtót, a nagykövet, és ott hagytak. De köszönjük néked, hogy te nem maradtál ott a halál karjaiban, hanem húsvét hajnalán megtörtént az a csoda, amit nem tudunk el se képzelni, hogy te kiemelkedtél onnan. Ugyanaz a test, és mégis más test, megdicsőült mennyei test, kiemelkedett a fűszerek, kiemelkedett a fáslik közül. Kijöttél a sírból úgy, hogy azt a kő ajtót se kellett eltolnod. Kiemelkedtél, megdicsőítettél. És tudhatja mindenki a későbbi beszámolókból, hogy ez valódi történet. Nem valami szép mese, amit újra és újra felelevenítünk. Nem valami emberek által kitalált üzenet, ami jó arra, hogy közösséget teremtsen, vagy jó egyéb kellemes percek szerzésére. Köszönjük néked, hogy te valóban élsz. És köszönjük néked, hogy le kell vonnunk ennek a konzekvenciáit. Ha hiszünk benned, akkor meg kell hajolnunk előtted. Akkor le kell tennünk a bűneinket eléd. Akkor át kell adni a szívünket neked. Akkor meg kell térnünk hozzád. És a te hódolóddá és a te imádóddá kell lennünk, akinek az akaratát lessük, és ahhoz akarunk idomulni. Kérünk téged, hogy segíts bennünket erre a húsvéti hitre eljutni. Segíts átélni a veled való megbékélés és a veled való közösség örömét, áldásait. Köszönjük néked, hogy most is hallod, amit mondunk neked, és válaszolsz is nekünk. Köszönjük te néked azt, hogy minden gondunkat, bajunkat rejád vethetjük, elmondhatjuk neked. Köszönjük, hogy várhatjuk a te segítségedet. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, hogy szerethetünk téged. Köszönjük, hogy lehetsz a szívünk centrumában és az életünk középpontjában. Köszönjük, hogy ura lehetsz az életünknek, az időnknek, a testünknek, a lelkünknek, a gondolatainknak. Köszönjük, hogy szabaddá teszel bennünket valóban a kísértésektől, hogy a jó úton tudjunk járni. Erőt adsz nekünk a legnehezebb terhek hordozásához is. Légy áldott, hogy feltámadott úrként megtapasztalhatunk mi is téged a hétköznapi életünkben. Kérünk téged, hogy áld meg gyülekezetünket tiszta igehirdetéssel, tiszta hittel, igaz tanúságtétellel. És áld meg, kérünk, a református gyülekezeteket is szerte az országba, és más keresztény gyülekezeteket is, hogy ne abba a kettősségbe csúszanak a lelkészek vagy a gyülekezeti tagok is, hogy szájukkal vallják, de a szívükkel nem hiszik, hogy feltámadt a Krisztus és él. És nem hódolnak neki, és nem engednek neked semmiben. Könyörülj meg és adj lelki ébredést, mint ahogy megnyitottad annak idején az Emmausi tanítványok szemét is egy pillanat alatt. Nyisd meg a mi szemünket is, hogy lássunk téged, feltámadott Urunk, és valóban, valóban tudjunk magasztalni teljes szívünkkel és lelkünkkel. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünk következő úrvacsorai részét is. Legyél velünk, erősítsd meg beléd vetett hitünket, szeretetünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim. Ahogy láthatjátok is, megterítettük az Úrnak szent asztalát, akik elkészítették a szívüket, és szívesen vesznek részt a közösségben, és bírják egyházunk felhatalmazását is. Azokat szeretettel várjuk az úrvacsorához. Hirdetem, hogy a következő alkalmunk az pénteken lesz imaóra, és utána vasárnap istentisztelet. A jövő vasárnap folytatnám még ezt az igehirdetést, mert van még három dolog, amit Pál apostol elmond, hogy mi függ azon mégis, hogy Jézus föltámadt, és mi omlik össze, hogyha nem támad föl. Nagyon szép ez a hat érve az apostolnak. Ez segít megérteni, hogy mennyire központi jelentőségű a keresztény hitben, és mennyire feladhatatlan ez az üzenet, amiről ma is gondolkoztunk és beszéltünk. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a istentisztelet első részének lezárásaképpen és a úrvacsorára készülve 351-es dicséretünket énekeljük el mindegyik versével. Aki nem kíván részt venni az éneklése után, távozhat, attól szeretettel búcsút veszünk. Amikor mentek kifelé, akkor kint az asztalon, az iratterjesztési asztalon van egy ilyen kis szórólap, egy ilyen kis kék szórólap, ebből szabad vinni, és van ott ez a könyv is. Tegnap hirdettem, most már nem mondom el még egyszer, a szegedi reformátusságnak a története, röviden, tömören, velősen összefoglalva egy történésztől és Ács Péter testvérünktől. Vigyetek belőle ingyen, családonként egy példány biztos, hogy jut. Tehát a 351. éneket énekeljük, emlékezzünk ez napon Urunknak haláláról és feltámadásáról.
Ott van. minket megmentettél, mind.